Would you grab your Bibles and stand, please?
Arra kérnek benneteket, hogy fogjátok meg a Bibliátokat és álljatok fel.
And let me read to you from 2 Thessalonians chapter 1.
A 2 Tesszalonika 1-ből szeretnék olvasni nektek.
It's good to stand and stretch.
Nagyon jó felállni, egy kicsit kinyújtózni.
But it's also good to stand in respect for God and His Word.
De azért is jó felállni, hogy így tisztelegjünk Isten, illetve az ő igéje előtt.
Starting in verse 2, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
A második verstől, kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól.
We are bound to thank God always for you, brethren, as it is fitting, because your grace. Your faith grows exceedingly, and the love of each one of you all bounds towards each other.
Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban.
So that we ourselves boast of you among the churches of God, for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that you endure.
Úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek.
Which is manifest evidence of the righteous judgment of God, that you may be counted worthy of the kingdom of God, for which you also suffer.
Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is.
So let's pray and ask God's blessing on our time.
Most imádkozzunk, kérjük Ura az Urat, hogy áldja meg ezt az alkalmat.
Lord, we ask that you would fall on this place.
Uram, arra kérünk, hogy áradj ki erre a helyre.
We've sensed your spirit here already.
Uram, már most is érezzük, hogy itt van a te lelked.
We ask, Lord, that no person would leave this place without an encounter with you now.
Arra kérünk, hogy közülünk most senki ne menjen úgy erről a helyről, hogy nem találkozott veled.
That we might all be changed, conformed to your image.
Hát, hogy mindannyian megváltozzunk, hogy hozzád hasonlóvá váljunk.
And those that don't know you might be drawn into your light.
És hogy azok, akik még nem ismernek téged, vondd őket ki magadhoz a fényre.
Have your way in us, Lord, we ask in Jesus' name.
Uram, legyen meg mindebben a te akaratod, ezt kérjük Jézus nevében.
Amen, amen. Amen. Please be seated.
Nyugodtan üljetek le.
I was reading a story just a few days ago about the old west in America.
Néhány nappal ezelőtt egy történetet olvastam, mégpedig a régi nyugatról Amerikában.
And the story was speaking about something called the Pony Express in those days in the middle 1800s.
És ez a történet egy olyas valamiről szólt, amit Pony Expressnek is nevezhetünk, ez az 1800-as évek közepén működött.
And it was a cowboy story of men who would fight Indians and take the mail from St. Louis, Missouri all the way to the west coast of California.
Ez egy tipikus cowboy történet. Olyan szívós férfiakról szólt, akik fogták a postát és St. Louisból, Missouri államból elvitték egészen a nyugati partra, Kaliforniába.
3200 kilometers without any roads.
Hát azért 3200 kilometers? 3200 kilométer volt ez, úgyhogy nem voltak kiépített utak.
The cost of sending a 1 ounce letter was the equivalent of 200 euros today.
És 200 euróba került egy unciányi levélkét elküldeni.
And it took,
napjainkban egybe kerülne 200 euró.
And it took President Abraham Lincoln's inaugural address 10 days to go all the way across the middle of the United States.
És Lincoln elnöknek is a székfoglaló beszédét például 10 nap alatt tudták elvinni az egyik a partjáról az államoknak a másik partjára.
And it only took 10 days if the rain was held back and there weren't too many Indians shooting arrows at you.
Ha épp nem esett az eső, és például nem volt túl sok indián a környéken, akik nyilakkal lövöldöztek, akkor körülbelül 10 napig tartott ez.
The Pony Express was only in operation for 18 months from April 3rd in 1860 until November 18th in 1861.
A Pony Express, ez a futárszolgálat csak 18 hónapig működött, mégpedig 1860 április 3-ától 1861 november 18.
Imagine that you are a Pony Express rider.
Képzeljétek csak el, hogy ti is a Pony Expressnek vagytok egy lovasa.
You were expected to ride 160 kilometers a day on the back of a horse.
És elvárják tőletek, hogy lóháton megtegyetek naponta 160 kilométert.
You could change horses every 20 kilometers.
20 kilométerenként válthattál lovat.
You had to ride at a gallop the entire way as fast as you could go.
De folyamatosan vágtáznod kellett, tehát olyan gyorsan kellett menned, amennyire csak bírtál.
You had to ride in your shirt sleeves because jackets were too heavy.
És csak egy kis rövidújú ingben lovagolhattál, mert túl nehéz lett volna már rajtad a kabát.
It didn't matter if it was the dead of winter and you had to go over an 8,000 foot pass.
Egyáltalán nem számított, hogy például a legkeményebb tél tombolt éppen, és egy 8000 lábnyi sziklán kellett átkelned.
Why would anyone want to have that job?
Miért is vállalkozott volna bárki is erre a feladatra?
You would think that nobody would ever apply for that kind of a job.
De azt gondolná az ember, hogy soha senki nem jelentkezne egy ilyen munkára.
Here's an original Pony Express ad from the 1860s San Francisco Chronicle newspaper.
De mégis az 1860-ból a San Francisco Chronicles újságban a következő eredeti hirdetés jelent meg, amin keresztül ebbe a futásszolgálatba toboroztak embereket.
Wanted young, skinny, wiry fellows.
És ezt mondták, hogy fiatal, cingár, szívós embereket keresünk.
Not over 18 years old.
Nem lehet 18 évnél idősebb.
Must be expert riders willing to risk life daily.
Profi lovasnak kell lennie, és hajlandónak arra, hogy naponta kockára tegye az életét.
And here's my favorite part.
És aztán itt jön az én kedvenc részem.
Orphans preferred.
Árvák előnyben.
What is interesting is that they always had more people applying for the job than there were jobs.
De ami igazán érdekes az az, hogy mindig több ember jelentkezett erre a posztra, mint amennyi szabad poszt volt.
There was an attractiveness to this sort of sacrifice for the right cause.
Ugye ebben a fajta áldozatban, ami egy jó cél érdekében történik, volt egyfajta vonzalom az emberek számára.
In the spiritual dimension, the same kind of challenge exists.
És hát a szellemi világban ugyanez a fajta feladat, nagy kihívás jelen van.
The same things that made a good Pony Express rider also make a good believer.
És ugyanazok a dolgok, amiktől egy futásszolgálatos lovas kiválóan végezte a munkáját, ugyanazoktól lesz valaki egy nagyszerű hívő.
Can you be indifferent to the stuff of the world?
Vajon megtehetjük-e azt, megvalósíthatjuk-e azt, hogy nem érdekel bennünket, nem érdekelnek a világ dolgai?
Can you stay focused on the goal?
És a kérdés az, hogy az adott célra tudunk-e fókuszálni mindvégig?
Can you stay at the speed God wants you to maintain all the way through?
Vajon mindvégig meg tudjuk-e tartani azt a sebességet, amit szeretne Isten, hogy megtartsunk?
Do you have the persistence, faith and love of the job?
Megvan-e bennünk a kellő álhatatosság, a kellő hit, a kellő szeretet ehhez a munkához?
That's the challenge.
De ez a nagy kérdés.
The young believers in Thessaloniki were having that challenge.
A tesszalonikai fiatal hívőkkel szemben is ugye feltették ezt a nagy kérdést.
Paul has written a letter to a very young church.
Paul egy nagyon fiatal gyülekezetnek írta a levelét.
These young people had become believers in a very short time, only about 3 weeks.
Ezek a fiatalok itt nagyon rövid idő leforgása alatt váltak hívőkké, mint egy 3 hét telt el.
The Apostle Paul had gone there, the second city that he visited in Europe when he brought the gospel on his second missionary journey.
Pál apostol elment Thesszalonikibe, ez volt a második város, amit Európában meglátogatott, amikor a második missziós útjára elindult.
And Paul spoke there to the Jews and to the Gentiles in that city.
És Pál ott hirdette az evangéliumot a zsidóknak és a nem zsidóknak is.
And as usually happened with the Apostle Paul, there was a riot.
És aztán, ami általában ugye történt Pál apostol jelenlétében, hirtelen zendülés támadt.
There was a riot and there was a revival.
És előtt zendülés, utána pedig ébredés.
Because truth still does that today.
Mert az igazság még mindig ezt eredményezi, mind a mai napig.
It will make some people angry.
Bizonyos emberek dübegurulnak tőle.
Maybe I will make someone angry here this morning.
Lehet, hogy én is ma reggel valakit mérgessé teszek.
When I gave this message, something like it, a couple of weeks ago in Redlands, two couples got up and walked out of the middle of the service.
Amikor a Redlands-i gyülekezetben, ahol én pásztorolok, néhány héttel ezelőtt egy nagyon hasonló üzenetet mondtam el a pulpitusról, akkor volt egy pár, akik azonnal fölálltak és kimentek.
Because truth brings confrontation to our heart.
Mert ugye az igazság szembesíti a dolgokkal a szívünket.
It's a good thing when truth confronts us.
De jó dolog az, amikor az igazság szembesít bennünket dolgokkal.
The Apostle Paul had to go south rather quickly.
Pál apostolnak tehát nagyon gyorsan délre kellett indulnia.
He got all the way down to Corinth and he wrote a letter back to the Thessalonians.
Egészen Korintosig ment, és utána írt a tesszalonikai hívőknek.
Timothy, his young assistant, took it back and found that the church was doing well, even though they'd only heard the gospel for a few weeks.
Timóteus pedig az ő fiatal asszisztense elvitte a levelet Thessalonikibe, és nagy meglepetésükre azt találták, hogy az ottani friss hívők nagyon jól vannak, annak ellenére, hogy csak pár héttel ezelőtt hallották az evangéliumot és tértek meg.
They had questions, so Paul wrote them a letter back.
Aztán voltak bizonyos kérdéseik, úgyhogy Pál válaszolt rájuk levélben.
And they have now sent Timothy back with more questions and more things going on in the church.
Most pedig ott tartunk, hogy Timóteus visszaküldik Pálhoz, úgyhogy még több kérdésük van, és beszámolnak még több dologról, ami történik a gyülekezetükben.
Persecution had come into their lives, difficulties, trials, storms.
A nehézségek, a próbák, a viharok, az üldöztetés is megjelent az életükben.
Early Roman historians tell us that it was in this city, Thessaloniki, that persecution first came to Christians.
A korai római történetírók azt mondják, hogy pont ebben a városban, Thessalonikiben érte először üldöztetés a keresztényeket.
The governor of that area made a decree that everyone had to worship Nero.
Annak a térségnek a kormányzója egy rendeletet adott ki, amelyben azt mondta, hogy mindenkinek Nérót kell imádnia.
And they refused to say that Caesar was Lord because Jesus was Lord.
Az ottani hívők azonban nem voltak hajlandók azt mondani, hogy a császár az Úr, mert nekik Jézus volt az Úr.
And it cost some of them their lives.
És bizony egyeseknek ez az életébe került.
And now they're confused, they're struggling.
Most pedig össze vannak zavarodva, és nehézségekben küszködnek.
Now wait a minute, Paul. I thought you said when I came to Jesus, I would find great freedom and my sins would be forgiven.
Na hát várjon csak, Pál. Én azt gondoltam, hogyha megtérek, akkor hatalmas szabadságot találok, és azt, hogy a bűneim megbocsátatnak.
I thought the sky would be blue every day, the birds would wake me up in the morning singing.
Én azt gondoltam, hogy minden nap olyan szép kék lesz az ég, és reggelente a madarak csicsergésére ébredek.
Are we in the great tribulation?
Vajon most már elérkezett a nagy nyomorúság ideje?
Under such intense difficulty, persecution, that they thought that God was displeased with them.
Annyira erős üldöztetésnek és nehézségeknek voltak kitéve, hogy azt gondolták, valami miatt ők nem tetszenek Istennek.
You felt that way before, I have too.
Biztosan ti is éreztetek már így, én is.
That when things go wrong, it must be because I've sinned.
Hogy amikor nem úgy történnek a dolgok, valami rosszul sül el, akkor azt gondolom, hogy ez azért van biztosan, mert én vétkeztem.
That when there are difficulties in my life, it must be because I failed God in some way.
És amikor nehézségek jönnek az életembe, bizonyosan azért köszöntöttek ezek rám, mert valamilyen módon csalódást okoztam Istennek.
And that's the center of every major religion.
És minden meghatározó vallásnak ez áll a középpontjában.
Something like if you displease the gods, then they'll get you. They'll send a flood or a storm or sickness.
Egy ilyenfajta koncepció, hogyha te nem teszel kedvére az isteneknek, ha csalódnak benned, akkor ők egy betegséget küldenek rád, vagy egy árvizet, vagy valamilyen katasztrófát.
It's remarkable how many Christians have the same idea about Father God.
De bámulatos, hogy mennyi kereszténynek van ugyanez az elképzelése az Atya Istenről.
Many Christians believe that God will reward the people who do good with prosperity and punish the people who do sins with pain and suffering.
Számos keresztény úgy gondolja, hogy Isten megjutalmazza, bőséggel, gazdagsággal jutalmazza azokat a keresztényeket, akik jól teljesítenek, míg a bűnös keresztényeket, akik rosszul teljesítenek, őket pedig mindenféle nehézségekkel és próbákkal.
Most of us learn that as little children. When we do good, we're given a lollipop. When we do bad, we get a paddle.
Ugye a legtöbben ezt így megtanuljuk gyermekkorunkban, hogy amikor jól viselkedtünk, akkor kapunk egy nyalókát, amikor rosszul viselkedünk, akkor meg elfenekelnek bennünket.
Have you ever heard someone say to you, maybe a friend, well, if you just had enough faith, God will reward you?
Hallottátok ti már ezt valakitől? Lehet, hogy épp egy barátotoktól, hogy azt kérdezi, vagy azt mondja nektek, hát, hogyha csak végre elég hited lenne, akkor esetleg Isten megjutalmazna.
If you don't have enough faith, that's why you're sick.
De ha nincs elég hited, akkor ezért vagy beteg, meg ezért nem megy jól a dolgod, és sikertelen vagy.
And if you listen carefully, there's a little hiss at the end of that.
De azért, hogyha úgy kihegyezitek a fületeket, halljátok, ahogy ott sziszeg azért, hogy egy kis sziszegés ott van a végén ezeknek a mondatoknak.
The serpent has been saying those things for centuries.
A kígyó mondogatja ezeket a dolgokat már évszázadok óta.
So these believers in Thessalonica are confused.
Szóval ezek a thesszaloniki hívők össze vannak zavarodva.
And so in response to their confusion, Paul sends this letter of encouragement to suffering people.
És erre válaszol küldi Pál az ő levelét, amiben bátorítja ezeket a szenvedő embereket.
He reminds them how much God has already done in their lives.
És emlékezteti őket arra, hogy mennyi mindent tett már eddig is Isten az életükben.
And how much they had grown.
És hogy mennyit növekedtek már eddig
is. He speaks in verse 3, the first part of their faith growing.
A harmadik versben, az első részben arról beszél, hogy nőttön nő az ő hitük.
The second half of the verse he says their love was abounding.
A második részben pedig azt mondja, hogy a szeretetük egyre gazdagodik, bővölködik.
And then in verse 4 and 5 their patience increasing.
A négyes, ötös versben pedig rámutat arra, hogy az álhatatosságuk is növekedett.
Jump into verse 3. We are bound to thank God always for you.
Most nézzük a hármas verset. Tüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek.
We owe it. It's simple gratitude demands that we thank God.
Ezt mondja, hogy mi egyszerűen hálával tartozunk Istennek. Ez egy ilyen ösztönös, ez egy egyszerű dolog, hogy hálával tartozunk neki.
Paul sees a spiritual obligation to thank God for all the things that he'd done in his own life and in their lives.
Pál ezt egy ilyen szellemi kötelességének is tartja, hogy hálát adjon Istennek mindazért, amit az ő életükben végzett, meg amit az ő személyes életében.
Paul never took the growth and spiritual change in the lives of these people for granted.
Pál sosem vette készpénznek azt a lelkiekben történő növekedést és a változásokat, amik ezeknek az embereknek az életében bekövetkeztek.
Nor did he foolishly attribute it to his own capabilities.
Sőt, ostoba módon nem tulajdonította mindezt a saját képességeinek sem.
Paul says, your faith grows exceedingly.
Azt mondja Pál, hogy nőttön nő a ti hitetek.
And he uses a Greek word that's unusual. It means to explosive growth.
És egy különleges görög kifejezést használ itt Pál, ami azt jelenti, hogy ez egy egészen különleges növekedés, ilyen robbanásszerű.
Like a plant in ideal conditions with just the right humidity and sunshine and water and nutrients in the soil.
Mint amikor egy növény a lehető legtökéletesebb körülmények közé kerül, és éppen megfelelő napsugárzást kap, meg épp megfelelő tápanyagok vannak a talajban, és épp megfelelő a páratartalom, és úgy minden összevág.
And we see that growing as a believer is a reoccurring theme over and over again in scripture. It talks about you growing, me growing.
Látnunk kell, hogy a hívő növekedése, ez újra és újra visszaköszön az igében. Folyamatosan arról beszél a Biblia, hogy te növekedsz, meg én növekszem.
1 Peter 2:2.
1 Péter 2:2.
Like newborn babies crave pure spiritual milk so that you may grow up in your salvation.
Mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre.
2 Peter 3:18, but grow in the grace of God.
2 Péter 3:18, növekedjetek Isten kegyelmében.
2 Corinthians 10:15, as your faith continues to grow.
2 Korintus 10:15, ahogy hitetek megnövekedik.
Paul had said in the first letter that they had grown in faith, but their faith was lacking.
Pál azt mondta az első levelükben, hogy igen, növekedtek, de azért hiányosságok mutatkoztak még a hit terén bennük.
Every person in this room has been given a gift of faith.
Mindannyiunknak ebben a teremben Isten adott ajándékot, a hit ajándékát.
Romans 12:3 says that none of us should think too highly of ourselves because God has given to each a measure of faith.
A Róma 12:3-ban ezt mondja Isten, hogy egyikünk se gondoljon túl sokat magáról, Isten mindannyiunknak adott egy fajta valamekkora hitet.
God has planted that seed in our heart.
Isten ezt a magot elültette a szívünkben.
And under the right conditions it flourishes, it grows.
És a megfelelő körülmények között ezután a növekedésnek indul és virágzani fog.
My brother-in-law used to work in an arboretum, a place where plants were in a glass house.
Az én sogorom régebben egy arborétumban dolgozott, egy ilyen hatalmas üvegházban, ahol ugye növényeket gondoztak.
It was in St. Louis, Missouri, where it's very cold in the winter.
Ez St. Louisban, Missouri államban volt, ahol telenként nagyon hideg van.
And this structure of glass covered half a city block. It was huge.
Hatalmas volt ez az üveg építmény, egyébként a fél utcát elfoglalta.
And one day he came to work and he found that a large Hawaiian koa tree had fallen down 100 feet tall.
És egyszer csak, amikor elment egyik reggel munkába, azt találta, hogy egy hatalmas havai, egy ilyen koha fa, ami 20 méter magas volt, ez egyszer csak leesett.
And
és hogy kiesett. kidőlt.
Did I say all that?
No.
And they called in the experts, the tree doctors, to find out what was wrong with the tree.
És akkor hívták a faorvosokat, a szakértőket, hogy rájöjjenek arra, mi történt ezzel a fával.
And the little bug experts couldn't find any bugs.
És jöttek a kis rovar szakértők, és nem találtak rajta semmi olyan rovart, ami esetleg elpusztíthatta volna.
The botanists and the epidemiologists, and I'm just teasing you. No,
a botanikusok is mindenféle szakértők.
No one could find anything wrong with it until they looked at the root system.
Semmit nem találtak, azt nem láttak semmit, ami okozhatta volna ezt, amíg meg nem vizsgálták a gyökereit ennek a fának.
A gigantic tree with a very tiny root system.
Egy hatalmas fa volt ez, és aprócska gyökereivel.
It had just gotten too top heavy and it had fallen over.
És ezért történt az, hogy kidőlt, mert túl magas lett, nem tartották meg a gyökerek.
Inside that enclosed container it had perfect growing conditions.
Ott az üvegházon belül egyébként tökéletes körülmények adódtak neki arra, hogy növekedjen.
Except for no wind.
Csak éppen nem fújt a szél.
No stress against it.
Sosem volt egy szél, ami úgy nekifeszült volna az ágainak, a törzsének.
It didn't have any storms to push against the trunk, so the trunk had to send out its root system deeper and further.
Az üvegházban sosem volt vihar, ami megbolygatta volna a fát ahhoz, hogy és arra késztette volna, hogy mélyebbre verje a gyökereit, hogy szélesebbre tárja ki a gyökereit.
Your muscles work the same way when they are exercised, they pull strongly against the bones and the bones put down more calcium and get stronger.
Ugye ugyanígy működik a mi izmunk is, amikor mi tornázunk, akkor az izmaink nekifeszülnek a mi csontunknak, és ott több kalcium rakódik le, és ez az egész úgy erősödik.
Tribulations and persecutions are God's way of strengthening our faith.
A nehézségek, a megpróbáltatások, ezeket Isten hozza annak érdekében, hogy erősítse a hitünket.
Without those painful experiences, we will not grow stronger and deeper in Him.
Mert az ilyen fájdalmas élmények nélkül egyszerűen nem erősödünk meg benne, nem verünk mély gyökereket.
So first, faith grows.
Szóval először is azt látjuk, hogy rögtön nő a hit.
Second, love abounds.
Másodszorban a szeretet gazdagodik.
Second half of the verse, love of every one of you all abounds towards each other.
Igevers második része, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban.
As they had grown closer to the Lord, they found themselves growing closer to each other.
Ahogy közelebb kerültek az Úrhoz, azon kapták magukat, hogy egymáshoz is közelebb kerülnek.
In 1 Thessalonians, Paul also had written to them about their great love for one another.
Az 1 Thessalonikában is írt már Pál ezeknek a hívőknek az egymás iránti nagy szeretetükről.
They were a church that was recognized for their love between people.
Egy olyan gyülekezet voltak, akikről tudva lévő volt, hogy a gyülekezet tagjai egymást szeretik.
There was a study done recently in the United States about married couples.
Nem is olyan régen végeztek egy tanulmányt az Egyesült Államokban, mégpedig házastársakról.
And they found that husbands who kiss their wives every morning before leaving for work live 5 years longer than those who do not.
És azt találták, hogy azok a férjek, akik megcsókolják a feleségüket minden reggel, mielőtt elindulnak a munkába, átlagban 5 évvel tovább élnek, mint azok, akik ezt nem teszik.
There's even more. A kissing husband has fewer automobile accidents.
De még folytatom. Egy ilyen férjnek, aki reggelente megcsókolja a feleségét, kevesebb autóbalesetbe kerül.
And he loses up to 50% less time from work because of illness.
És a munkájából is betegség miatt 50%-kal kevesebbet hiányzik.
No statistics were available for the benefits to the wives.
Arról még nem szólnak statisztikai adatok, hogy a feleségeknek milyen előnyei származnak ebből, milyen jótékony hatása van ennek.
But the researchers suggested that insurance companies should give special rates for kissers.
De azt mondták a kutatók, hogy esetleg az ilyen csókos férjeknek is egészen különleges ársávot kéne ajánlani a biztosító társaságoknak.
Love has to be given away.
Ugye a szeretetet azt adni kell.
You can say, oh, I love them.
Igen, lehet, hogy azt mondod, hogy én úgy szeretem őket.
But if you never do anything, how will they know?
De hogyha soha semmit nem teszel, amivel ezt megmutatnád, akkor a másik ezt honnan tudja?
This church has a love.
Ebben a gyülekezetben szeretet megvan.
I see you expressing your love to one another.
Látlak benneteket, ahogy egymás felé kinyilvánítjátok a szereteteteket.
Not perfect, but you're growing.
Nem tökéletes, de növekedtek.
There's a pastor who wrote about a woman in his church that had a difficult time.
Van egy pásztor, aki egyszer írt egy hölgyről az ő gyülekezetében, aki nehéz időszakon ment át.
She was a beautiful young woman, married and had two beautiful children, he wrote.
Egy gyönyörű fiatal nő volt, akinek volt már két gyönyörű gyermeke, férnél volt.
But one day she was standing over a yet another sink of dirty dishes washing them.
De egy napon megint ott állt a mosogató előtt, és megint tele volt koszos tányérokkal, és megint elkezdett mosogatni.
She said there must be more to life than this.
És azt gondolta, hogy többről kell, hogy szóljon az élet, mint erről.
And when her husband came home, he found a simple note saying that she had left and she would call him soon.
És amikor hazaért a férje, akkor csak egy egyszerű kis üzenetet talált tőle, amin az állt, hogy ő elment, és majd hamarosan jelentkezik.
She would call him about once a week and check on the children.
A hölgy körülbelül hetente egyszer fel is hívta a férjet, és kérdezgetett a gyerekekről.
He would always tell her of his great love for her on the phone.
A férj meg a telefonban mindig elmondta a feleségének, hogy mennyire szereti őt.
He would beg her to come home, but she said no and would always hang up.
És mindig könyörögve kérte, hogy jöjjön vissza hozzájuk, de a nő mindig elutasította ezt.
Finally, after a month, he hired a private investigator to trace the telephone call.
Végül egy hónappal később a férj egy magánnyomozót fogadott, hogy lenyomoztassa, honnan jönnek ezek a telefonhívások.
He went to the apartment that she had rented in another city 100 miles away, and he had flowers in his hand.
És így elment aztán abba a városba, ahová a nő költözött, oda az ő bérelt lakásához, ez egy kb. 150 kilométerre fekvő városban volt, és oda ment egy virágcsokorral a kezében.
He had rehearsed over and over again the things that he was going to say to her when she opened the door.
Közben újra meg újra ismételgette magában, hogy mit fog neki mondani, amikor kinyitja a felesége az ajtót.
But when she opened the door and saw him, he couldn't even get a word out before she fell into his arms and said, let's go home.
De éppen csak kinyitotta az ajtót, még egy szó sem jött ki a férfi torkán, amikor a felesége már a nyakába ugrott, és azt mondta, hogy akkor menjünk haza.
Both wept all the way home.
És a hazafelé vezető úton mindketten sírtak.
And neither would talk.
Egyikük sem beszélt.
Over the next few weeks, as things got better, finally he asked if he could ask her a question.
Aztán az elkövetkező pár hét során, ahogy egyre jobban helyreálltak a dolgok, végül a férfi megkérdezte a feleségétől, hogy feltehetne neki egy kérdést.
He said, all those times I called you on the phone and asked you to come home, you said no.
És azt mondta neki, hogy mindvégig én heteken keresztül, mindig, amikor telefonáltunk, kértelek, könyörögtem, hogy gyere haza, mondtam, hogy szeretlek, és te mindig nemet mondtál.
What was different? Why did you come home now?
Most meg hogy hazajöttél? Mi változott?
She said, before you were just telling me that you love me.
A feleség pedig így válaszolt. Korábban te mindig csak mondtad, szavakkal, hogy szeretsz.
But when you came, you showed me your love.
De amikor eljöttél, akkor meg is mutattad, hogy szeretsz.
The Old Testament scripture tells us much about Father God's love for us.
Az ószövetségi írások sokat elárulnak nekünk arról, hogy az Atyaisten szeret bennünket.
But in the New Testament, Jesus came.
De az Új Szövetségben Jézus eljött.
He wasn't an angry God up on Mount Sinai with smoke and lightning and earthquakes.
Ő nem egy dühös Isten volt ott fönt a Sínai hegy tetején és a villámokkal és a földrengéssel és a füsttel.
God compressed himself, retracted down to a little tiny human baby.
Isten mint egy össze nyomta magát és egy bele passzírozta magát egy aprócska kis csecsemőbe.
And he walked around broken, sinful people.
És ő összetört és bűnös emberek között járt.
And he saw those who were diseased, and he had pity on them, he had compassion on them.
Látta azokat, akik betegek voltak, megsajnálta őket, együtt érzett velük.
Those that were blind, he would touch their eyes so they could see.
És akik vakok voltak, megérintette a szemüket, hogy újra láthassanak.
Crippled people who were unable to walk, handicapped, he would heal their limbs.
És a bénákat, a megnyomorodott embereket, akik nem tudtak már járni sem, meggyógyította az övék tagjaikat.
Those who couldn't hear, he restored their hearing.
És visszaadta a hallását azoknak, akik nem hallottak.
Those who were bound, who were tied up in sin, he released.
Felszabadította azokat, akiket a bűn gúzsba kötött.
Jesus came and showed us God's love.
Jézus tehát eljött és megmutatta nekünk Isten szeretetét.
And then he allowed his own creation to pin him to a cross.
És aztán megengedte, hogy a saját teremtményei odaszegezzék egy kereszthez.
And someone said, "How big is God's love?"
És ahogy egyszer valaki mondta, milyen nagy Isten szeretete.
And the answer is, it is this big.
De milyen nagy Isten szeretete, és ez a válasz, hogy ilyen nagy.
That big for you and for me.
Ilyen nagy ez, számodra és számomra is.
Your faith is growing, I see it.
A ti hitetek is nőttön nő, én ezt látom, és áment is mondok rá.
Your love is abounding, it is obvious.
És gazdagodik, bővölködik a ti szeretetetek, egyértelműen látható ez.
Now the third point.
De most elérkezünk a harmadik részhez.
Your patience increasing, verse 4 and 5.
Négyes vers, az álhatatosságotok.
So that we ourselves boast of you among the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that you endure.
Úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek.
Nowhere was their growth in faith and love more evident than in the patience they displayed while undergoing trials and persecutions and struggles.
Semmi sem mutatta jobban azt, hogy az ő hitük valóban nőttön nőtt, és az ő szeretetük egyre bővölködött, hogy ők álhatatossággal, türelemmel viselték a megpróbáltatásokat az életükben.
These early believers were despised for at least two reasons.
Ezeket a hívőket legalább két okból gyűlölték.
The earliest were mostly Jews, so they were an offense to their own family and to their own religion.
Ugye a legkorábbi hívők túlnyomó többsége zsidó volt, tehát az, hogy ők Jézust kezdték követni, hihetetlen nagy sértés volt az ő családjukra nézve.
Second to the government, they were atheists. They refused to worship the national gods of Rome.
Másodszorban pedig a kormány szemében, a vezetés szemében ők ateisták voltak, mert nem voltak hajlandók a római úgymond nemzeti isteneket imádni.
But instead of these difficulties weighing them down, it in fact increased their faith and their love.
De ahelyett, hogy ezek a nehézségek a földbe döngölték volna őket, inkább növelték a hitüket és a szeretetüket.
Pliny was a early Roman governor in Asia Minor, not far from here.
Plinius egy korai római kormányzó volt Kis-Ázsiában, nem is olyan messze innen.
We have several documents written by him.
Több írása is ránk maradt.
He wrote about one Christian who was brought before him for their faith, and he is writing to Emperor Trajan to ask him about what to do with these Christians.
Plinius például írt egyszer egy levelet Trajanus császárnak egy bizonyos ismeretlen keresztényel kapcsolatban, akit elé hoztak, és neki kellett döntenie ennek a kereszténynek az ügyében, és a császárnak írt levelet, hogy mit csináljon ezzel a keresztényel.
Pliny describes a Christian who was brought before him, and Pliny said he couldn't find any fault in him, so he decided just to threaten him, to scare him.
Plinius a levelében tehát leírja ezt a keresztényt, akit elé hoznak, és úgy tűnik, hogy ő nem talált benne semmi kivetnivalót, úgyhogy elhatározta, hogy úgy megijeszti őt, mond neki néhány dolgot.
If you don't leave this Christian faith, he said, I will exile you.
Azt mondta neki, hogyha nem hagyod el ezt a keresztény hitet, akkor én számüzetésbe küldelek.
The Christian answered, you cannot, for all the world is my father's house.
A keresztény pedig így válaszolt, nem teheted, mert az egész világ az én atyám háza.
He said, then I will execute you.
Akkor azt mondta Plinius, vagyis hogy igen, hogy jó, akkor kivégeztetlek.
The believer said, you can't take my life, I've already given it to God.
A hívő pedig így válaszolt, mert nem veheted el az életemet, én ezt már odaadtam Istennek.
He said, then I'll take away everything that you own.
Akkor így válaszolt a kormányzó, jó, akkor mindent elveszek, amit van.
He says, you can't, I own nothing. My treasures in heaven.
És azt mondta, hogy jó, nem vehetsz el semmit tőlem, mert semmim sincs, az én kincsem a mennyben van.
He says, well then, I'll drive you out into a wilderness where you'll have no friends, no one will talk to you.
Jó, akkor én kiküldelek téged, kiűzlek téged a pusztaságba, ahol egy barátod sem lesz, és senki sem tudsz majd beszélni.
He said, no man can separate me from the love of God.
Ő meg így válaszolt, egy ember sem választhat el engem Isten szeretetétől.
Pliny writes, I've been trying to get all the information I can regarding these Christians.
Plinius azt írja, én próbáltam minden elképzelhető információt begyűjteni ezekről a keresztényekről.
I've hired spies to profess who profess to be Christians to become baptized in order that they could get into the Christian services without suspicion.
Még kémeket is felbéreltem, hogy épüljenek be a keresztény közösségbe, hogy mondják azt, hogy ők is hívők, hogy utána bemerítkezzenek, és utána ott abban a közösségben mozogjanak.
He says, I find that these Christians meet at dead of night or in the early morning.
És ezt írja utána. azt találom, hogy ezek a keresztények nagyon korán reggel, vagy pedig este jönnek össze.
They sing a hymn to Christ, their God.
És Krisztusnak, az ő Istenüknek énekelnek himnuszokat.
Then they read from their own sacred writings.
Utána a saját szent írásaikból olvasnak.
And then they take a very simple meal of bread and wine and water.
Aztán pedig egy nagyon egyszerű kis étket vesznek magukhoz, kenyeret, vizet, bort.
The water added to the wine to dilute it in order that there might be enough for all. They're so poor.
Azért adják hozzá a borhoz, hogy felhígítsák, és hogy így elegendő bor legyen mindenki számára.
This is all I can find out, except that they exhort each other to be subject to the government.
Csak ennyit tudtam róluk kinyomozni, illetve még azt is, hogy egymást arra bátorítják, hogy rendeljék alá magukat a kormánynak.
And to pray for all men.
És hogy minden emberért imádkozzanak.
Talent is formed in solitude, but character in the firestorms of life.
A tehetség a magányban formálódik, a jellem azonban az életviharaiban.
You were knit inside your mother's womb and given talents and capabilities.
Benneteket is Isten úgy formált az édesanyátok méhében, és bizonyos képességeket, bizonyos tehetségeket adott.
But character is not given to any man.
De a jellemet egy ember sem kapja meg.
Firestorms, trials allow our character to be strengthened.
A tűz, a nehézségek, a viharok, ezek teszik lehetővé azt, hogy a jellemünk megerősödjön.
Our faith in God, our love towards one another.
Illetve hogy a hitünk Istenben megerősödjön, és a szeretetünk egymás iránt.
1 Peter 4:12, do not think it strange concerning the fiery trial which is trying you, as though some strange thing has happened to you, but rejoice to the extent that you partake in Christ's suffering, that when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy.
1 Péter 4:12. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok, úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újonva örülhessetek.
Have you been in a fiery trial this week?
Úgy érzetek, hogy az elmúlt hét során ti is ilyen tüzes megpróbáltatásoknak voltatok kitéve?
Peter says, rejoice in your suffering. It's a good thing.
Péter azt mondja, hogy örvendjetek a szenvedések közepette, mert ez jó dolog.
Oh, I'm not saying that I enjoy trials.
Ezzel én nem azt akarom mondani, hogy én élvezem a megpróbáltatásokat.
My flesh doesn't like it at all.
Az én testi és természetemnek ez egyáltalán nem tetszik.
It wants to float down the Danube on a float with the iced tea and a sunshade and listen to the birds.
Mert hogyha arra hallgatnék, akkor igazából az a vágyam, hogy csak a Dunán menjek, ússzak lefelé az árral, és csak a kis napernyőmet odarakom magam mellé, és jeges teát iszogatok, és hallgatom, ahogy a madarak csicseregnek.
But instead God said, I want you in the fire, Ed.
De Isten azt mondja, hogy Ed, én a tűzben akarlak téged látni.
On the plains of the Serengeti in Southeast Africa, there are no straight trees.
A Serengeti síkságon, Dél-Kelet-Afrikában nincsenek egyenes fák.
Little bushmen still live in that area who fire bows and arrows at small animals for game.
Afrocska bushmanok még mindig élnek azon a területen, és ők nyilvesszőket próbálják elejteni a kisebb állatokat prédául.
But an arrow has to be straight for it to hit the mark, so where do you find straight wood in the desert?
A nyilvesszőnek egyenesnek kell lennie ahhoz, hogy eltaláljuk vele a célpontot, így hát hol találnának ők ilyen egyenes fát?
They take the gnarly, bent branches of the acacia tree and they cut it in, 2 meter lengths.
Hát úgy, hogy fogják az akácfát, ami ilyen gérbe-görbe, és azokat felvágják ilyen 2 méteres darabokra.
And then they build a fire and they put it in the fire until the sap starts to bubble, it gets very hot.
És utána gyorsan raknak egy kis tüzet, és belerakják a tűzbe egészen addig, amíg a különböző nedvek kezdenek belőle kiszivárogni, és felforrósodik az egész.
And then they put stakes in the ground. Just 12 inches apart and pushed, they're in a straight line and they push the branch down into it that's hot.
És utána ilyen peckeket raknak, vernek le a földbe, mondjuk olyan 12 ujjnyira egymástól, és csak amellé beleverik a földbe ezeket a felhevített akácfa darabkákat.
And when it's cool, they take it back out of the pegs and put it in the fire and put more pegs closer together in a straight line.
Majd amikor ezek lehűltek, akkor kihúzzák, megint visszarakják a tűzbe, és még több pecket raknak le, tehát sűrűbben rakják le ezt az egyenes vonalú.
Wait till it gets hot and it's bubbling, they put it between the steaks and they cram it in and wait for it to cool, and they do this process over and over again, 5, maybe 6 or 7 times.
És aztán megvárják, amíg az akácfa botocskák megint felhevülnek, megint beverik a peckek mellé, megvárják, még kihűl, és utána ugyanezt a folyamatot megismétlik, egyre sűrűbb pecek sorba próbálják ezeket benyomni, és mondjuk 5-6, akár 7-szer is ezt elismétlik.
Until the two rows of pegs are very close together and the stick is very straight.
Amíg a pecek sorok már nagyon egymást, szinte egymást nem érintik, és így az akác botok is szinte teljesen addigra már kiegyenesednek.
Until he has a perfectly straight arrow that's useful to the maker.
Tehát addig ismételgeti ezt, amíg egy teljesen egyenes nyilvesszőt nem kap, ami ugye az készítőjének a hasznára nem válik.
Are you feeling a little crooked today?
Egy kicsit görbének érzed magad ma reggel?
Expect some fire.
Akkor várhatod a tüzet.
And when you're good and hot and bubbling.
És amikor már jól felforrósodtál.
When that person pulls in front of you in your lane on the way to church.
És jön valaki, aki bevág eléd a te sávodba, hogy jössz szépen gyülekezetben.
Or when you get in your car and you put your Bible on the roof and forget and drive off.
Vagy amikor beszállsz az autóba, és közben felrakod az autó tetejére a Bibliádat, és elfelejted, és elindulsz.
Or when your 5 children are in the back seat yelling and screaming at each other and tearing each other's clothes and pulling out the hair.
Vagy amikor az 5 gyermeked a hátsó ülésen egymás túl ordítván próbálja leszaggatni a másikról a ruháját.
And then you walk in the door and you have them all look very nice. You put a smile on your face. Good morning.
És utána belépsz a gyülekezet ajtaján, rendbeszeded az 5 gyerekedet, és felrakod a kis mosolyodat, jó reggelt.
But it has not been a good morning.
De attól még nem volt ez egy jó reggel.
And you're bubbling over with all kinds of the wrong emotions.
És mindenféle nem helyes érzelem kavarok benned.
And the last thing you want to do is stand up and say, God, I love you.
És ez aztán a legutolsó dolog, amit szeretnél tenni, hogy fölállsz és felemelt kezekkel mondod Istennek, hogy szeretlek.
If you will choose to do that, stand and say, God, I love you anyway.
Ha mégis így döntesz, hogy felállsz és azt mondod, Istenem, én akkor is szeretlek.
You'll be a little straighter than the way you walked in.
Akkor egy picit egyenesebben fogod magad, egyenesebbnek fogod magad érezni, mint amilyen voltál, amikor beléptél az ajtón.
Verse 5 says, which is manifest evidence of the righteous judgment of God, that you may be counted worthy of the kingdom of God for which you suffer.
Ötös vers. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is.
Then in suffering, if we will allow our patience to grow, we will be made straighter.
A szenvedésben, hogyha engedjük azt, hogy növelje Isten az állhatatosságunkat, akkor így kiegyenesít bennünket.
It is interesting to me how God continues to work even when I'm struggling and don't feel very spiritual.
Érdekes, hogy Isten akkor is tovább munkálkodik, amikor én küzdök valamivel és nem érzem túl lelki embernek magam.
The last 2 years have been the most difficult time in my whole life of ministry to the Lord.
Az elmúlt 2 év volt valószínűleg az eddigi legnehezebb időszak az én szolgálatomban.
And I did not feel spiritual at all most of the time.
És a legtöbbször egyáltalán nem éreztem magam lelki embernek.
And amazing miracles have been happening.
És egészen bámulatos csodák történtek.
I was walking through the front of our church just a couple of weeks ago and I was thinking about all the wrong things.
Néhány héttel ezelőtt a gyülekezetben, ahogy beléptem az ajtón, egy csomó rossz gondolat volt a fejemben.
And they were financial things and problems and difficulties and my mind was on anything but heaven.
És tele volt a fejem mindenféle anyagi nehézségekkel, meg mindenféle problémákkal és terhekkel is. Körülbelül minden más járt a fejemben, csak épp nem a menny.
I didn't even notice the young couple that was standing over by the door.
Még azt sem vettem észre azt a fiatal házaspárt, akik ott álltak az ajtónál.
And he yelled at me and said, "Hey, mister, do you know anything about this church?"
A férfi oda kiáltott hozzám, hogy hé, tudsz te bármit is erről a gyülekezetről?
And I wanted to say, "Let me go get the janitor. He can help you more today."
És én meg annyira az volt bennem, hogy figyelj, mi lenne, ha ide hívnám a kis gyülekezeti portásunkat, hogy tudna neked jobban segíteni ma, mint én.
But I walked over and said, "Hi."
De mégis oda mentem, köszöntem.
And they said, "Somebody told us that we could find Jesus here."
És azt mondta nekem ez a férfi, hogy valakitől azt hallottok, hogy itt megtalálhatjuk Jézust.
And I said, "Yes, you can. Would you like to pray?"
Én meg azt mondtam, hogy igen, ez így van. Szeretnétek imádkozni?
And if you ask him into your heart right now, he'll forgive your sins.
És hogyha behívjátok most a szívetekbe őt, akkor ő megbocsátja a bűneiteket.
And they bowed their head, waiting for me to lead them.
És ők lehajtották a fejüket, és imádkozni kezdtünk.
They received Jesus, and their faces lit up.
Befogadták Jézust, és hirtelen ragyogni kezdett az arcuk.
Just like yours, the first time you heard that your sins were forgiven, your guilt is removed.
Ugyanúgy, mint a ti arcotok is, ahogy felragyogott, amikor először meghallottátok azt, hogy Isten megbocsátotta a bűneiteket, hogy elmosta a bűntudatotokat.
Another young woman came up after a service. I told this down at Bacska.
Az Isten tisztelet után hozzánk, odajött hozzám egy másik fiatal hölgy, ezt már a baskaiaknak elmeséltem.
She said, "I want to become a Christian, but it will cost me a great deal."
És azt mondta nekem, hogy én szeretnék keresztény lenni, de tudom, hogy ennek nagyon nagy ára lesz.
She said, "I'm married to a very powerful Mormon."
Azt mondta, hogy én egy nagyon nagy hatalommal bíró mormonnak vagyok a felesége.
His father is the president of Brigham Young University in Utah, the biggest Mormon university in the world.
Mert az én férjemnek az édesapja a Brigham Young Egyetemnek, Mormon Egyetemnek az igazgatója. Ez Utah államban egyáltalán a legnagyobb mormon egyetem.
And she prayed and received Jesus.
De imádkozott és befogadta Jézust.
Two young hitchhikers came to the church right before the service because they needed something to eat, they said.
Az Isten tisztelet előtt egy pillanattal betoppant a gyülekezetbe két stoppos. Azt mondták, hogy azért jöttek, mert éhesek és ennivalóra van szükségük.
One of the elders said we'd help them, but they had to sit through the service.
Az egyik vén pedig azt mondta nekik, hogy jó, hát segítünk nekik, de akkor üljék végig az Isten tiszteletet.
At the end of the service, both of them raised their hand to receive Jesus.
És az Isten tisztelet végén mindketten felemelték a kezüket, hogy be akarják fogadni Jézust.
After we prayed with them, they both said they had to go back home to Alabama.
Miután imádkoztunk velük, azt mondták, hogy most már el kell indulniuk, vissza kell menniük Alabamába.
One of them needed to go back and apologize to his father for things that he had said.
Az egyik azt mondta, hogy vissza kell mennie sürgősen, mert bocsánatot kell kérni az édesapjától azokért a dolgokért, amiket mondott.
God was already dealing with his heart.
Isten már elkezdett a szívébe munkálkodni.
The other one said he would probably have to go to jail when he got back home, but he needed to go back and tell the police that he had stolen that car.
A másik meg azt mondta, hogy valószínűleg, hogyha hazaér, utána mehet is azonnal börtönbe, de mégis hazamegy, és el kell menni a rendőrségre, és fel kell adnia magát, hogy igenis ellopta azt az autót.
I'm trying to tie these things together so that you'll see that the messenger is unimportant.
Ugye próbálom összekapcsolni ezeket a dolgokat, hogy lássátok, hogy az üzenet átadója nem fontos.
It's the message that you have in your heart that you need to share, to give away.
Az üzenetem van a hangsúly, ami ott van a ti szívetekben. Ezt kell nektek is adnotok, megosztanotok.
I'll close with a story.
Egy történettel szeretném befejezni.
Three slaves found that they had forgotten to lock their cell one night in Persia centuries ago.
Több évszázaddal ezelőtt Perzsiában három rabszolga azon találta magát, hogy az ő cellájukat elfelejtették bezárni.
And they had prayed that God would get them out of that place. They couldn't believe it when the door was wide open, so they ran.
És ők már előtte azért imádkoztak, hogy Isten szabadítsa ki őket ebből a börtönből, és egyszerűen nem hittek a szemüknek, amikor látták, hogy nyitva felejtették az ajtót, úgyhogy elindultak, rohantak.
They didn't know where they were going, but they just ran out into the desert for hours they ran.
Fogalmuk sem volt, hogy merre tartanak, de csak rohantak, és órákon keresztül csak rohantak a sivatagban.
And they found themselves going down a narrow valley with lots of stones to crawl over.
És aztán hirtelen azt találták, hogy egy szűk kis völgyben ereszkednek lefelé, és egy csomó kövön kellett átmászniuk.
And then they heard a voice shout out to them, "Stop!" And they did. And they looked at each other in the dark. They couldn't see anyone.
És akkor hirtelen egy hangot hallottak a sötétben, és rájuk ordított, hogy álljatok meg, meg megálltak, de ugye nem láttak semmit.
The voice said, "Reach down into the stone bed, to the riverbed, and pick up stones and put them in your pockets."
És erre azt mondta nekik ez a hang, hogy nyújjatok le. Ott volt egy folyó, ami egy folyó csörgedezett, és mondja, hogy a folyónak a fenekéről hozzatok fel köveket és rakjátok be a zsebetekbe.
One man was afraid, but he wanted to be obedient, so he filled his pockets full.
Az egyik férfi félt, de hát engedelmeskedni akart, úgyhogy jól teletömkötte a zsebeit kövekkel.
The other two were worried that the stones would weigh them down, and so they just put one or two stones in their pocket.
A másik kettőt aggasztotta annak az elképzelése, hogy esetleg nehezebben tud mozogni, lehúzza őt ez a sok kő a zsebében, úgyhogy a másik kettő csak néhányat rakott el.
Then the voice said, "Go all the way down to the bottom, and then turn right and keep going."
És utána azt mondta nekik a hang, ereszkedjetek teljesen a völgy mélyébe, és utána jobbra forduljatok, és ott folytassátok az utat.
They were so frightened that they obeyed, and they ran, and they ran, and they ran.
Annyira féltek, hogy azonnal engedelmeskedtek, és csak rohantak tovább.
Finally, they dropped in exhaustion and slept the rest of the night.
Aztán végül leájultak a földre, és végigaludták az éjszakát.
There was a windstorm and all their tracks were blown away.
Ekkor egy hatalmas szélvihar támadt, és mindent, ami volt, azt elfújta.
But when they woke up in the morning, the one whose pockets were very full reached into his pockets.
De reggel, amikor fölébredtek, épp az az ember, akinek tele volt a zsebe kövekkel, és belenézett ugye a zsebébe.
And he found that he had a hands full of precious stones.
Azt találta, hogy a keze tele van drága kövekkel.
The other two reached in their pockets and pulled out two precious stones.
Ugye a másik kettő is belenyúlt a zsebébe, de körülbelül két kis drága kő mosolygott csak vissza rá.
And they had wished that they had obeyed the voice.
És akkor az a kettő már nagyon arra vágyott utólag, hogy bárcsak engedelmeskedett volna annak a hangnak.
You and I are beggars, we are slaves, we are servants running through this world.
Ti és én is koldusok vagyunk, rabszolgák vagyunk, akik rohanunk csak végig a pusztán.
God said, "Grab all the great truths that you can now."
És Isten azt mondja nekünk, hogy most ragadj meg annyit a nagy igazságokból, amennyit csak tudsz.
Let your faith grow and your love abound and your patience increase.
Hogy nőjön a hitetek, hogy bővölködjön a szeretet bennetek, hogy növekedjen az állhatatosságotok.
Because eternity is a long time.
Azért, mert az örökké valóság, ez egy hosszú idő.
Let's pray.
Imádkozzunk.
Lord, we thank you for your word.
Uram, köszönjük a te ígédet.
We ask that you would make it real in us alive this week.
Arra kérünk, hogy tedd azt valóságosá az életünkben, bennünket pedig rehelj belénk életet.
That as we go, we might bring these great truths to a dying world.
Ahogy járunk elünk a világban, ezeket a nagy igazságokat el tudjuk vinni egy haldokló világnak.
And Lord, we pray for anyone among us who isn't walking with you.
Uram, és imádkozunk azokért közöttünk, akik nem járnak veled.
We ask that you would speak to them right now.
Arra kérünk, hogy most szólj hozzájuk.
Christians, please pray.
És arra kérném a hívőket, hogy most imádkozzanak magukban.
While every head is bowed and every eye is closed.
Ahogy mindenki most lehajtott fejjel ülít és csukott szemmel.
I wonder if there's someone here this morning that is not walking with the Lord.
Van közöttünk valaki itt ma reggel, aki nem jár az Úrral.
You know that you are a sinner and you are guilty.
Tudod magadról, hogy bűnös vagy, tudod magadról, hogy vétkeztél.
But you don't know where you'll spend eternity.
De nem tudod azt, hogy hol fogod tölteni az örökké valóságot.
This moment is for you.
Ez a pillanat most a te pillanatod.
We would not do anything to embarrass you.
Semmi olyat nem teszünk, amitől te zavarba jössz majd.
But if you would like to know that your sins are forgiven.
De ha szeretnéd tudni, hogy a bűneid megbocsátattak.
If you would like to know that you are going to spend eternity with your heavenly Father.
Ha szeretnéd biztosan tudni azt, hogy az örökké valóságot a te mennyei atyáddal fogod tölteni.
Would you let me know that you want that by simply looking up at me and raising your hand?
Akkor arra kérlek, hogy ezt add a tudomásomra, úgyhogy felemeled a kezed, hogy rám nézel és felemeled a kezed.
And I'll just acknowledge it.
És én egyszerűen ezt csak tudomásul veszem.
Anyone here that needs to surrender their heart to God? God bless you, young lady. You, young lady. And you, young man. You in the back. All the way in the very back. And you, young lady. Don't worry, if I did not see your hand,
your heavenly Father did.
Ne aggódj, hogyha én nem is láttam a te kezed, a te mennyei atyád látta.
And he's more excited about this moment than you are even.
És ő most sokkal izgatottabb ebben a pillanatban, mint te vagy.
Those of you that raised your hands, please pray with the rest of us these words.
Ti, akik felemeltétek a kezeteket, arra kérnénk benneteket, hogy imádkozzatok velünk együtt most egy rövid imát.
We're going to ask God to forgive our sins.
Arra fogjuk kérni Istent, hogy bocsássa meg a bűneinket.
And he's going to hear from heaven and change you right now.
És ő ezt meghallja a mennyből, és most ebben a pillanatban is megváltoztat.
Everyone, please say, Lord Jesus.
Arra kérnék mindenkit, hogy mondjuk együtt, Úr Jézus.
Forgive my sins.
Bocsáss meg a bűneimet.
Take my life.
Vedd az életem.
I surrender.
Átadom magam neked.
Fill me with your spirit.
Töltsd be a szent lelkeddel.
So that I can serve you.
Hogy tudjalak téged szolgálni.
From this day forward.
Mostantól kezdve.
In Jesus' name
Jézus
I pray.
Nevében.
Amen.
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 Thank God.
Istennek hála.